Itt van velünk a telefonvonalban Vári Gyula, volt MiG-29-es vadászpilóta. Üdvözlöm, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Az ukrán-orosz háború kapcsán hát szerintem nagyon sokan kavarodnak bele olyan beszélgetésekbe, hogy melyik haderő van egyértelmű fölényben. Egyébként ezekből a beszélgetésekből leginkább én azt szűrtem le, hogy a laikus emberek szerint Oroszország egyértelmű katonai fölényben van, ez vonatkozik a légi erőre is, de azért a híreket figyelve az ukránok elég jelentős ellenállásra lehetnek képesek. Mit mondana most Oroszországnak, nagyon egyértelmű szembetűnő a fölénye, vagy azért a ukrán haditechnika hát legalábbis versenyben van vele?
Nagyon egyszerű a kérdésre a válasz, ez nem is lehet más sajnos ebben az esetben. Többszörösen erősebb az orosz haderő. Tehát ez nem kérdés. Ráadásul ugye az ukránoknál azért azt tudni kell, hogy a vadászgép tekintetében 11-szerese az orosz fölény, helikoptereknél meg közel 16-szorosa a fölény. Tehát ezt azért így nehéz értelmezni, hogy meg tudja állítani az ukrán hadsereg. Elnézést, egy pillanatban nagyon visszhangzik a telefon. Tudunk ezzel valamit?
Önnél nagyon visszhangzik a telefon most?
Igen, most nem, most jó, most tökéletes.
Rendben,
jó,
akkor így helyzet, hagyom. Hogy... Igen, folytassad.
Köszönöm. Az a helyzet, hogy Ukrajnának vannak saját fejlesztései, tehát ők nem tétlenkedtek, de ez mind orosz technikára alapult. Tehát most új motort raktak bele, egyes teherfejtő vagy páncélzott harcjárművekbe, de ettől függetlenül nem fogja tudni megállítani az orosz hadsereget.
Uh-huh. Ugyanakkor azért részsikerekről beszámolnak az ukránok is, amit kommunikálnak, hogy megsemmisítettek orosz repülőgépeket például. Ez akkor minek tudható be?
Igen, hát ettől függetlenül, tehát egy reguláris hadsereg ellen azért lehetnek sikerek, lehet sikert elérni. De a másik oldal az, hogy meg is kell ezeket a híreket erősíteni. Tehát most, ha azt mondja, hogy az ukrán fél, hogy lelőtt 6 darab MiG-29-est, ezt azért látni is kell, hogy valójában lelőtte.
Igen, a dezinformációs zuhatag az mondjuk óriási. Ugye egyébként ön most hogyan ítéli meg az oroszok a légierejüknek mekkora részét, vagy mekkora intenzitással fordítják Ukrajna irányába?
Nem tudom megmondani, hogy az orosz hadsereg mekkora részét használják most jelen pillanatban Ukrajnában. Azt tudom, hogy gyorsan szeretnének ezzel a háborúval végezni. Senkinek nem érdeke egy elhúzódó háború. Tehát biztos vagyok benne, hogy pár napon belül lezárul, talán a ma reggeli tárgyalások pontot tesznek ennek a háborúnak a végére. Senkinek nem érdeke ez egy hosszan elhúzódó háború.
Reméljük, hogy igaza lesz. Olvashattuk a hétvégén, hogy megsemmisült a világ legnagyobb repülőgépe, MRIA, az ukrán álom, Dream in Ukraine, tehát ukránul álom az a kifejezés ennek a repülőgépnek a neve. Mit lehetett tudni erről a repülőgépről? Aktív volt, használták?
Ó, igen, ez akkora sajnálat szerintem az egész világon, hisz egyetlen egy darab épült ebből a repülőgépből. Van még egy törzs, amit talán repülőképes jelent tenni, de hát ez nagyon nagy munka lesz. Azért azt tudnunk erről a repülőgépről, hogy ezt régen még az űrprogramban próbálták használni, és a Szovjetunió fölbomlásával ott maradt Ukrajnában. És van ennek egy kisebb testvére, ugye az AN-125-ös, és ezekkel a gépekkel hatalmas mennyiségű árut forgalmaznak a világon. A civil cégek bérelhetik. Ha jól tudom, ilyen 30 ezer dollár per óra, amivel ki lehetett bérelni a repülőgépet, viszont közel 200 tonnát, vagy több mint 200 tonnát tudott elvinni.
Egy ilyen hasonló monstrumot megépíteni mennyi idő lehet, meg a pénzt összeszedni rá?
Fogalmam sincs, mert soha nem építettem még ekkora repülőgépet, de biztos vagyok benne, hogy ez több év. Nem tudom, hogy mennyire sérült meg a másik repülőgép. Nem tudom, hogy föl lehet abból valamit használni. Tehát ugye arról volt szó a hírekben, hogy egy olyan hangárt támadtak meg, ahol bent volt ez a repülőgép, valószínűleg semmi sem maradt. Vagy legalábbis nem olyan részei, amit lehetne használni. Uh-huh. Az új repülőgép megépítése, ez azért évek lesz. És nagyon sok pénz. Gazdaságilag egy nagyon jó vállalkozás, hisz ekkora terhet senki nem képes szállítani.
Hát igen, meg ez a bérleti díj, amit mondott, ez azért egészen elképesztően magas. Térjünk vissza a légi csapásokhoz. Ön egyébként milyen legfőbb technológiai újdonságot lát? Lát-e technológiai újdonságot akár a bevetett fegyverek tekintetében a jelenlegi háborúban?
Azért elég nagy titok övezi azt, hogy milyen fegyvereket vetnek be. Természetesen ugye először is van az a része, amikor már drónokat használunk. Ez egy újdonság a többiekhez képest, ami eddig volt. Bár ugye a Törökország Azerbajdzsánban is használt ilyen drónokat. Nem tudom megmondani, hogy milyen új fegyverrendszerek jelennek meg. Tehát ez majd a háború után az elemzők meg fogják mondani, hogy milyen fegyvereket használtak.
Egyébként az ukránokat mennyire tartja hatékonynak abból a szempontból, hogy elég jól előre tudják jelezni a különböző légicsapásokat, vagy hogy például milyen rakétákat fognak bevetni az oroszok. Szintén hétvégi hír, hogy félelmetes szárnyas rakétát lőttek ki Kijevre, amit sikerült az ukrán légierőnek megsemmisítenie.
Nézd, ugyanazt az iskolát járta ki mind a két fél, hisz valahol a gyökerek azért még a Szovjetunióból jönnek, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy milyen felderítő rendszere van Ukrajnának, ezt nehéz megmondani, milyen fejlesztéseket végeztek. Egy szárnyas rakétát elég nehéz észrevenni, de hogyha sikerült nekik lelőni, és ez valóban így történt, akkor az önök teljesítmény.
A nyugati támogatások egyébként mennyire növelhetik meg az ukrán védelmi képességet? Erről lehet-e valamit mondani vagy sejteni?
Az a helyzet, hogy a nyugati fegyverrendszer integrálása egy alapvetően keleti technikán alapuló hadseregbe az elég nehéz. Most nem arról beszélek, hogy van egy váró indítható rakéta, mert az egyszerű. De ennél komplexebb rendszerek beillesztése az azért évek. A mostani segélyek azért nem olyan eredménnyel fognak megjelenni a csatatéren, mint hogyha már évek óta foglalkoztak volna ezzel.
Végezetül ön hogy látja a légi támadások, összecsapások mennyire ejthetnek sebet a civil lakosságon is, vagy ezeket a légi csapásokat úgymond a civil lakosság el tudja kerülni, hogy áldozattá váljon ezekben a csatákban?
De sajnos a légi csapásokat elkerülni civileknek, hogyha az a szándék, hogy civilek sérüljenek, mert akkor ezt nem lehet. Tehát bárhova bújnak el. Itt az a kérdés, hogy milyen célkijelöléssel dolgozik az orosz hadsereg. Jelen pillanatban én azt látom, hogy a haditechnikai eszközöket megsemmisítik, azokat a vezetési pontokat megsemmisítik, akár még stratégiai, gazdaságilag fontos területeket, mint például egy olajfinomító. Nekem egy picit úgy tűnik, hogy Kijev környékén például ez inkább egy hangulatkeltés. Mert ha Isten igazából meglódulna az orosz légierő, azért ott kőkövön nem maradna.
Reméljük, hogy tényleg hangulatkeltés, és akkor kicsit abból a szempontból is mondja ezt, feltételezem, hogy ugye ma a két delegáció találkozik egymással az ukrán-fehér-orosz határ közelében, kicsit az oroszok erőt mutatva próbálnak minél jobb tárgyalási pozíciót kieszközölni maguknak.
A helyzet az, hogy ebből a háborúból nem jöhet ki Ukrajna jól. A kérdés az, hogy mennyire rosszul jön ki belőle. Ugye az orosz nem engedheti meg magának azt, hogy sérüljön a tekintélye, talán ez lenne a jó szó, de egy elhúzódó háború azért az nem tenne jót ennek a tekintélynek sem, ugye, tehát az embereknek sem. Úgyhogy valahol a megoldás közelébe fognak kerülni ma, szerintem, legalábbis én nagyon remélem.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Az elmúlt percekben Vári Gyulát, volt MiG-29-es vadászpilótát hallották. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Zenével megyünk tovább, utána a legfrissebb fejleményekkel 8 órakor jelentkezünk majd.